Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 98. Zsoltárunkat énekeljük. A 98. Zsoltárunkat, ennek első versét, ami így kezdődik, énekeljetek új éneket az Úristennek örömmel. Foglaljunk helyet, testvéreim, és hallgassunk meg egy szép művet Christian Bachtól, C-moll szonátából egy tételt. Dávid Andor testvérünk adja elő. Thank you. Köszönjük szépen. Most pedig a 247. énekünket énekeljük. A 247. énekünket az első 4 versével énekeljük el. Imádandó Isten, e széles föld néked zsámolyod, és a menny fényes ülőszéked.
Jelen, hogy itt van, valami.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság, egy, örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Ézsaiás könyvének 40. részéből olvassuk az ígét, a 40. rész 18. versétől a 31. versig. Ézsaiás könyvének 40. részében a 18. verstől ezt olvassuk. És kihez hasonlítjátok az Istent, és minő képet készítetek őróla? A bálványt a mester megönti, és az ötvös bearanyozza azt, és olvaszt ezüst leáncot reá. Aki szegény íj áldozatra oly fát választ, mely meg nem rohad. Okos mestert keres, hogy oly bálványt állítson, mely nem ingadoz. Hát nem tudjátok, és nem hallottátok, Hát nem hirdettetett néktek elejtől fogva? Hát nem értettétek, meg a föld fundamentumait? Ki ül a föld kereksége fölött, melynek lakói, mint sáskák előtte? Ki az egeket kiterjeszti, mint egy kárpitot, és kifeszíti, mint egy sátort lakásra? Ki a fejedelmeket semmivé teszi, és a föld bíráit hiába valókká változtatja? Még alig plántáltattak, még alig vettetének el, alig vert gyökeret a földben törzsük, és ő csak rájuk fuval, és kiszáradnak, és őket, mint polyvát, forgószél ragadja el. Kihez hasonlítok hát engem, hogy hasonló volnék? Szól a Szent. Emeljétek föl a magasba szemeiteket, és lássátok meg, ki teremté azokat. Ő, aki kihozza seregüket szám szerint, minnyáját nevén szólítja, nagy hatalma és erőssége miatt egyetlen híjuk sincsen. Miért mondod, Jákob, és szólsz ekként, Izrael, elrejtettetett az én utam az Úrtól, és ügyemmel nem törődik Istenem? Hát nem tudod-e, és nem hallottad-e, hogy örökkévaló Isten az Úr, aki teremté a föld határait? Nem fárad, és nem lankad el, végére mehetetlen bölcsessége. Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is, de akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskesejük, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Isten áldja meg az ő drága igéit és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, az Úr Jézus Krisztus által köszönjük néked, hogy a mai napon is örömmel imádhatunk téged ebben a gyülekezetben. Köszönjük néked teremtett világ szépségeit, köszönjük néked a természet színeit, az ősz pompáját, köszönjük te néked azt a szép zenét, amit hallhattunk, köszönjük te néked, hogy mi magunk is egy-egy csoda vagyunk, köszönjük néked, hogy dicsőíthetünk téged és magasztalhatunk egy gyülekezetben. Áldunk téged a gyülekezetért, köszönjük néked az itteni testvéri lelki közösséget, köszönjük néked az igét, amit felolvasunk, köszönjük az ige magyarázatot, köszönjük az imádságot, köszönjük, hogy hála áldozattal áldozhatunk neked, köszönjük néked, hogy hitünket erősíted, tisztogatod, köszönjük néked bennünk végzett és végzendő munkádat. Áldunk téged minden kincsedért, amit az elmúlt héten is nekünk odaadtál. Most arra kérünk még téged, hogy bocsáss meg nékünk azt a sok hitetlenséget, hálátlanságot, amivel hozzád voltunk és vagyunk. Kérünk téged, hogy tisztogass meg a szívünket minden vétkünktől, melyel ellened vétkeztünk. Krisztusért köszönjük, hogy megbocsátasz, és ő érte köszönjük, hogy megtisztítod a szívünket. Kérünk tégy alkalmassá most lelked által igéd értésére, befogadására, felfogására és követésére. Kérünk, hogy ne engedd, hogy hiába való legyen mostani összegyülekezésünk, add, hogy növekedjünk, erősödjünk a te dicsőítésedben, a te benned való örvendezésben, az irántad való bizalomban, a szent életben és kegyességben. Kérünk, hogy áld meg felnőttek szívét, áld meg a gyerekek szívét, és áld meg mindazokat a gyülekezeteket, ahol ma körülötted gyűlnek össze az emberek. Köszönjük, hogy meghallgatott kérésünket és imádságunkat. Amen. Kedves testvéreink, foglaljatok helyet, és hallgassuk meg a Heidelbergi KT-ból a mai napra eső, a mai úrnapjára eső részletet.
Úri imádság tanulmányozása kapcsán az utolsó benne szereplő kérdéshez jutottunk el, ami így hangzik a kérés. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Ezzel kapcsolatban a Heidelbergi KT a következő dolgokat helyezi a mi szívünkre. Mivel mi magunkban oly erőtlenek vagyunk, hogy egy pillanatig sem állhatunk meg, a mi esküdt ellenségeink pedig az ördög, a világ és tulajdon testünk szüntelenül ostromolnak bennünket, te tarts meg és erősíts minket szent lelkednek erejével, hogy ellenségeinknek szilárdal ellenállhassunk, és ebben a lelki harcban el ne bukjunk, míg végül el nem nyerjük a teljes diadalt.
Köszönjük szépen! Kedves testvéreim, ige hirdetésre készülve a 154. énekünket énekeljük, a 154. dicséretünket. A 154. dicséretünk így kezdődik. Úr Jézus, mely igen drága a te ígédnek világa. Isten tiszteletünk alapigéjét Jeremiás könyvének 9. részéből olvassuk. Jeremiás könyvének 9. részéből a 23. és 24. verset. Jeremiás könyvének 9. részében a 23. és 24. vers így szól hozzánk. Ezt mondja az Úr, ne dicsekedjék a bölcs az ő bölcsességével, az erős se dicsekedjék az erejével, a gazdag se dicsekedjék a gazdagságával, hanem azzal dicsekedjék, aki dicsekedik, hogy értelmes és ismer engem, hogy én vagyok az Úr, aki kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorlok-e földön, mert ezekben telik kedvem. Azt mondja az Úr. Kedves testvéreim! A legutóbbi népszámlálás statisztikáit vizsgálgatva megláthatjuk, hogy népünk elenyészően kis része vallotta magát nyíltan ateistának, azaz Isten tagadónak. 150 ezret nem éri el ezeknek az embereknek a száma. Ugyanakkor nem ateistának vallotta magát valamivel több mint 7 millió ember. Ebből a 7 millióból 5 millió vállalta, hogy valamilyen felekezethez tartozik, és körülbelül 1,5 millió, aki azt mondta, hogy ő nem tartozik felekezethez, miközben nem ateista. Nem lehet azt mondani, hogy Magyarország egy ateista ország lenne. Amit viszont ki kell mondanunk, testvérek, az az, hogy nagyon kevés ember dicsekedhet, hogy már Jeremiás szóhasználatát használjuk, valósághű igaz Isten ismerettel. Tehát még akik magukat nem vallják ateistának, még azok is igen-igen hadilábon állnak az igaz Isten ismerettel. A helyes Isten ismerettel, a valóság hű Isten ismerettel. Az embereknek a legnagyobb része nyilvánvalóan elakad ott, hogy van Isten. Van Isten. De hogyha megkérdezzük, hogy és mit gondolsz erről az Istenről, aki szerinted van, akkor elképesztően zavaros fejtegetésekbe bonyolódik a legtöbb ember, ha egyáltalán mond valamit. Mondhatnánk azt, hogy az emberek nem ateisták, nincs egy igazi, helyes, biblikusnak mondható istenképük, helyette vannak bálványisteneik. Mert azok az istenek, amiket maguknak elképzelnek, azok más szóval bálványok. Ezek a kitalált istenek, ezek az elképzelt istenek, bálványistenek. De én most nem akarok ebbe belemenni, hanem arról akarok beszélni, hogy fontoljátok meg, hogy ennek az Isten felől való tudatlanságnak, vagy bálványimádásnak is mondhatom keményebben, de én maradok annál, hogy az igaz Isten ismeret hiányának meglehetősen súlyos következményei vannak a hétköznapi életben. És én ezeket szeretném a mostani vasárnap, meg a következő vasárnap is egy kicsit elétek hozni. Felvillantani azt, hogy az igaz Isten ismeret hiányának valóban súlyos következményei vannak a gyakorlati életben. Mindezeket azért akarom elmondani, hogy arra serkentsem a testvéreket, meg másokat is, hogy kezdjék el kutatni az igaz Isten ismeretét. És vágyjanak az igaz és helyes és valósághű Isten ismeretre eljutni. Mert annak meg a hétköznapi életünkben nagyon pozitív következményei vannak. Tudom, hogy lehetne úgy is motiválni az igaz Isten ismeretre való törekvésre, hogy elmondom, hogy milyen csodálatos az Isten. Majd erről is fogunk beszélni. De most a negatív következmények felsorolásával hadd kezdjem, hogy noszogassalak benneteket, hogy nem maradhatok. Én nem maradhatok egy olyan ember, aki az igaz Istent nem ismerem igazán. Aki az élő Isten felől meglehetősen gyatra, sőt, hamis tudások anyaggal bírok. Mert ennek én magam iszom meg elsősorban a szomorú következményeit. Törekednem kell, és törekednünk kell, akár negatív okokból, akár pozitív okokból, az Isten igaz ismeretére. De nézzük most tehát, hogy ha nincs meg az Isten igaz, helyes ismerete, akkor annak milyen következményei vannak. Az első a széthullás. Minnyájan tudjuk azt, testvérek, hogy vannak érdekes gondolkodó és érdekesen szóló emberek, művész embereknek szokás őket nevezni. Ezek egyike volt egy bizonyos Yeats, egy költő, aki írt egy ilyen sort, a centrum gyönge, minden szétröpül, a világ csupa zűr kívül belül. Valamit érzett. És minnyájan tudjuk, akik egy kicsit foglalkozunk a kultúrával, már pedig minnyájan valamilyen szinten foglalkozunk vele, hiszen nézzük a tévét, olvassuk az újságot, elmegyünk olykor egy színházba, kezünkbe veszünk egy-egy könyvet, regényt, látunk festményeket, olvasgatunk talán néha-néha verseket is, és látjuk, hogy ebben a világban megfigyelhető egyfajta széthullás, szétesés. Mint hogyha a dolgok között nem lenne belső kapcsolat, belső összefüggés. Nagyon sokféle dolgot látunk a világban, rengetegféle dolgot látunk, sokszínű a világ, sokszínű a kultúránk, de minthogyha e sokféleséget nem lenne semmi, ami egymással összeköti, egységbe foglalja. És akkor gondolkozunk róla, hogy ez miért van. Lehet, hogy ezt valaki nem tudja így megfogalmazni, de érzi ezt a fajta szétesést, feldarabolódást, fragmentálódást. Darabokra hullik minden. Miért van ez a levegőben? Miért van ez benne a szellemi atmoszférában, ami körülvesz bennünket? Miért van ez benne a kultúránkban? És akkor nagyon egyszerűen lehet erre válaszolni, testvérek. Azért, mert elvesztettük a centrumot. Pontosabban nem ismerjük a világ centrumát. A világ centruma a Biblia szerint a Szent Háromság egy végtelen személyes Isten. És ha nem ismerjük, akkor az úgy van, ahogy Jéz fogalmazta, valahogy a számunkra minden szétrepül, szétcsúszik a világ. Egy kicsit másik képet használok, mert Újszegeden vagyunk. Hallottam a tervezőtől, hogy amikor építették az újszegedi sportcsarnokot, akkor nem mérte fel jól a statikus tervező a talaj minőséget, amire építették a sportcsarnokot, és hát letették az alapot, és fölépült a sportcsarnok, de egyszer csak észrevették, hogy elkezdenek szétcsúszni a falak. Ez az egész épületet összedőléssel fenyegette. Megjelentek a repedések, és elkezdett az egész épület szétmenni. És akkor aztán ez annyira komoly dolog volt, hogy emlékeim szerint a tervező öngyilkos is lett. Akkor intézték úgy, hogy ilyen pillérek tartják most már a csarnokot, ha láttátok már ezeket a dolgokat. Akkor építették ezeket hozzá, hogy megállítsák az épület széthullását. Most valami hasonlót érzünk, testvérek, a kultúrában is. Azért mondtam, hogy egy másik kép, mert itt az alapképét hozom elő. Ha elvesztjük az alapot, az igaz Isten ismeretet, az egész sportcsarnok, kultúránk szétcsúszik. Megjelennek a repedések, és elkezd az egész életveszélyessé válni. Életveszélyessé válni. Lehet ezt nagyon világosan látni, lehet érezni, de az biztos, testvérek, hogy az ember akár a saját életében is észreveheti ezt a fajta szétcsúszást. Van, akit ez egyszer csak megszáll, ez a felismerés, és elkezdi nagyon zavarni. Tudnélik például, hogy a fejében nincs rend. Mert az egész dolog ott kezdődik el, hogyha én nem ismerem az élő Istent, valahol az én fejembe, az én gondolataimba, nagyon sok gondolatom van, csapong össze-vissza, de nincsen bennük rend. Zavar van a fejembe. Ellentmondások vannak a fejembe. Végletesen ellentmondó gondolatok vannak a fejembe. Ezért a beszédem is ellentmondásokkal lesz teli. A gondolataink tükröződnek a beszédünkben. Hol ezt mondjuk, hol azt mondjuk. Joggal vetheti valaki a szemünkre, hát tegnap még ez volt a véleményed erről, ma meg már az. Hát szöges ellentétbe áll a vélemény. Valahogy a gondolataink is szétcsúszva a beszédünket is szétcsúsztatják, hogy így mondjam, ellentmondásokkal teli lesz a beszédünk. Igaz és hamis dolgok kutyulódnak össze a beszédünkbe, önmagunknak leszünk ellentmondók, sőt, aztán utána a cselekedeteinkben is megjelenik ez a széthullás. A tetteink is ellentmondók lesznek. Egyik pillanatban megmentünk egy életet, a másikban elpusztítunk egy életet. És nem tudjuk megmondani, miért. Egyikbe síkra szállunk a becsület és az igazság, a szentség mellett, a másik pillanatban már becstelenül, szentségtelenül és hazug módon viselkedünk. Szétesik az életünk. Aztán vallási elképzeléseinkre is jellemző lesz ez, mert innen-onnan ollózunk magunknak valami kis vallásos gondolatokat, és összeállítunk magunknak egy ilyen kis patchwork vallásosságot. De ami, ez is benne van, meg az is benne van, egymással összenemillő, különböző forrásokból származó, egymást kizáró, egymást kioltó dolgokat őrzünk a fejünkbe, aztán ez a vallásosságunk. Aztán persze ez a szétesés, testvérek, nem áll meg itt a fejünkben, meg a beszédünkben, meg a cselekedeteinkben, hanem egyszer csak a házasságunk is elkezd szétcsúszni. Már eleve lehet az első pillanattól kezdve elkezd szétcsúszni. Aztán átterjed az egész családra lehet a szétesés. És egész katasztrofális viszonyok alakulhatnak ki. Aztán lehet, testvérek, hogy egyszer csak az ember észreveszi, hogy a közösség, a munkaközösség, az is egy ilyen szanaszét hulló társaság. Nincs valami, ami összefogna, ami egységesítené. Nincs centrum, vagy a sportcsarnok példájának, nincs alap, Nincs az Isten igaz ismerete, és ezért az egész elkezd szétrepedni, széthullani. Az ember persze próbál ettől menekülni, mert ez nem jó. Ezt úgy éljük meg, mint ami nem valami jó dolog. Nagyon sok embernél, testvérek, azt lehet látni, hogy azért menekül akár önmagába, visszahúzódik a saját lelkébe, mások kimennek a természetbe, mert a természetben még éreznek valamit a sokféleségből és az egységből is. Valami ott még ott van, amit érez az ember. Más elmegy a misztika világába. De menekülne az ember ettől a széteséstől, ettől a széthullástól, csak az a baj, hogy nem jó helyre menekül. Ahova menekülni kéne, az a centrum, az az alap, az élő, személyes, végtelen Isten, a Biblia Istene. Azt mondja egyik lelkésztársunk, aki már nem él, az a bajunk, hogy elvesztettük életünkből azt, aki a centruma a szívünknek, az emberi közösségeknek és a világegyetemnek egyetemesen, kizárólagosan és egyidejűleg. Ez a baj. Ha nincs Isten igaz ismerete, az ehhez a széteséshez, szétcsúszáshoz fog elvezetni, testvérek. Bennünket, akár a gyülekezetünket, az egyházunkat, a magyar népet, a magyar kultúrát, az Európai Unió kultúrát, az egész világot ide vezeti el. Mindennél fontosabb, hogyha ezt meg akarnánk oldani, hogy visszataláljunk a centrumhoz. Vagy engedjük, hogy a centrum ránk találjon még így helyesebb. Az igazi alap megtaláljon bennünket, az igazi élő Isten, akivel itt a Bibliában találkozunk. És igaz Isten ismeretre juthassunk. De nézzünk egy másik következményt, negatív következményt is. A centrum ismeretének és a vele való kapcsolat hiányának, vagy az ő tiszteletének, helyes tiszteletének hiányának összefüggése az is, hogy az élet egyszerűen elveszti a célját, testvérek. Elveszti a célját, és ha elveszti az élet a célját, akkor elvesztette az értelmét is. Isten nem ismerése céltalanná és értelmetlenné teszi az emberi életet, testvérek. Persze, aki nem ismeri igazán az élő Istent, az is talál magának bizonyos célokat, amikért él, amik úgy érzik, hogy értelmet adnak mulandó földi életének. Ezek a célok, az, amiket az ember ilyenkor talál, azok immanens, evilági célok. Élni fog egyszerűen szólva a macskájáért, meg a kutyájáért, élni fog a családjáért, vagy önmagáért, vagy az anyagi dolgokért, vagy én nem tudom, jövő társadalmának építésért, vagy én nem tudom miért, de ezek mind evilági célok, amikért az ember síkra száll, elkezd harcolni, küzdeni. És úgy érzi, hogy ezek miatt van értelme az ő életének. Csak hogy ezek a célok, testvérek, mind olyan, hogy rajtuk ül a mulandóság pora, ahogy Proust mondta. Rajtuk ül a mulandóság pora. Ezek véges célok. Ezek egyszer csak el fognak tűnni. Mulandó dolgok. Az olyan ember, aki Isten, testvérek, az igaz Biblia Isten nem ismeri, az egyszerűen úgy tudja, hogy a világ a semmiből jött, és a semmibe tart. Itt van egy kis rész, ez a világ egyszer nem volt, aztán valahogy lett, aztán utána megint elenyészik, és jön a semmi, a nagy semmi. És az egész kis szakaszt, amikor a világ van, igazából egyszer senki nem fog rá emlékezni, ami itt történt, mert nem lesz már senki és semmi. És nincs is igazán se jutalma, se büntetése annak, amit itt csinálsz. Mindegy, hogy jó vagy, mindegy, hogy rossz vagy. Az egésznek gyakorlatilag nincs célja, nincs értelme sem. Nincs értelme sem. De testvérek, az ember úgy van megalkotva, mindjárt úgy vagyunk megalkotva, hogy mi keressük, valóban keressük az értelmét az életnek, és azért keresünk egy célt neki. És úgy vagyunk megalkotva, testvérek, hogy nekünk szükségünk van egy nem mulandó célra, hanem egy örökké való célra. Ami nem ül a mulandóságpor, amelyik nem a halálnak a kiszolgáltatottja, hanem amelyik örökre megmarad. Ez az örökre megmaradó cél, testvérek, aki értelmet adna minden ténykedésünknek, ez a Biblia Istene. De ha őt nem ismerjük, akkor ugye miért élünk? Van egy ilyen érdekes ember, Viktor Franklnak hívják, aki egy ha jól emlékszem, osztrák pszichiáter volt. Van neki egy könyve, az a címe, az Értelmetlen élet szenvedése. Ő nem volt hívő ember, csak találkozott ezzel a jelenséggel a páciensei körében, mint pszichiáter, hogy ezek az emberek keresnek maguknak egy célt, amiért élnek, és élnek ugyan egy darabig földi célt, élnek ugyan érte, és úgy érzik, hogy van értelme az életüknek, de ez nem elég nekik. Valami felsőbbrendű cél kellene. Valami örökkévaló cél kellene, mondja, mert különben az ember szenved az értelmetlen élettől, és ezért, mondja, megy a drogfüggősbe, és ezért megy az alkoholizmusba, és ezért megy az öngyilkosságba egy csomó ember, mert azt hiszi, hogy nincsen egy örök cél, nincs egy múlhatatlan, egy végtelen cél, akiért érdemes lenne élnie. És úgy látja, hogy az egész élete tulajdonképpen értelmetlen. Nem ad neki értelmet, testvérek, fölmérést csinált ez az ember Amerikába. Ez mostanság történt. Megvizsgált az amerikai egyetemistákat, illetve az egyetemisták legnagyobb része azt mondta, hogy azért csinálja az egyetemet, mert egy olyan munkát akar, ami értelmet ad az életének. Eltelik 30 év, megvizsgálta ugyanazokat az embereket, vagy hozzájuk hasonló gondolkodás embereket, azt a munkát csinálják, amit tanultak, és úgy érzik, hogy az életük értelmetlen. Értelmetlen. És csinálják a dolgokat, de úgy érzik, hogy az egésznek nincs sok teteje. Mert nem ismerik az élő Istent. Gyakorlatilag az igaz Isten ismeret hiányzik az életükből, és csak így vannak a világban. Nagyon érdekes az a Jupp Dyke, a Galambtollak című regényében, egy fiatal kamasszal mondatja ki ezt a dolgot. Azt mondja egy fiatal kamasz az anyjának, hogy nem látod, hogy a halál után semmi nincs? Hogy a napod, a mezőid, mi egymás, mind, ó, borzalom, tengernyi borzalom, semmi más. Hát testvérek, igen. Olvashatjuk Arthur Millernek a Bűnbeesés című drámáját, ugyanezt fejti ki Quentin, annak a főhőse, hogy egyszerűen egy darabig úgy élt, hogy elképzelt, hogy lesz egy bírói szék, akihez ő megérkezik, és ahol őt felelősségre vonják a tetteire, az életéért, és vagy megdicsérik, vagy megbüntetik. De azt mondja, egy napon elértem oda, a bajom valójában akkor kezdődött, amikor felnéztem, és üres volt a bírói szék. A bíró nem volt sehol, és nem maradt hátra más, mint a soha véget nem érő vita önmagammal, a létnek értelmetlen bizonygatása az üres bírói emelvény előtt, ami persze nem más, mint a kétségbeesés más megfogalmazásban. Ez van, testvérek. Ez a helyzet. Egyszerűen, ha azt mondjuk, hogy Isten van, de nem ismerjük igazán, nem ismerjük helyesen, akkor nem lesz előttünk egy valódi cél, akiért értelme lesz élni, akiért értelme lesz bármit tenni. Lehet földi célokért élni, már érzik is azok, akik ezt teszik, akik csak ebbe élnek, hogy ez nem elég. Ez nem elég. Mulandó dolgokért élni, úgy, hogy aztán utána nincs semmi, teljesen mindegy akkor, hogy az ember mit csinál, vagy mit nem csinál. Nincs különbség tulajdonképpen, hogy szeretsz, vagy kegyetlen vagy. Céltalan és értelmetlen az életünk, testvérek, amíg igazából meg nem találjuk, és meg nem ismerjük azt, aki keres minket, és aki megismerteti magát velünk a Bibliában. A harmadik dolog, amiről beszélnék, testvérek, az értékválság. Azt mindjárt tudjuk, hogy vannak értékek ebben a világban, úgy nevezik az értékek világában. Nagyon sokféle dolog van, amit az emberek értékesnek tartanak, olyannak, amiért érdemes élni, amiért érdemes lemondani dolgokról, amiért érdemes szenvedést vállalni, amelyekről úgy érezzük, hogy azoknak a birtoklása jó dolog, helyes dolog. Van ez az értékek világa, és ez Hát fontos, fontos az embereknek. Ugyanakkor már közhely, testvérek, a mostanság, amiről politikusok is beszélnek, pszichológusok is, nevelési szakemberek, gazdasági szakemberek, hogy mélyülő értékválság van. Nem csak hazánkban, de az egész Európában. Sokan nem tudják, hogy miért és mit tekintsenek egyáltalán valóban értéknek, testvérek. Nem tudják. Nem tudják, hogyha mondjuk én értéknek tekintem a családot, akkor azt miért tekintem értéknek? Ha egyáltalán a családot értéknek tekinti valaki. Mi az érték, és ha az érték, akkor miért az? Nem tudnak rá az emberek válaszolni. Vizier Szilveszter, a Tudományos Akadémiának elnöke mondta annak idején, az egész világon értékválság, nem pedig gazdasági válság van. Egyszerűen bizonytalan lett minden érték. Nem lehet tudni, hogy pontosan mi az érték, és amit értéknek tekintünk, az ugyan miért? Milyen indokkal tekintjük értéknek? Erről még majd az erkölcs kapcsán, az erkölcsi értékek kapcsán is fogok beszélni, de már most utalok erre, testvérek. Miért érték mondjuk a házasság? Egy férfi és nő élethosszig tartó kapcsolata. Ez van, aki azt mondja, hogy ez egy érték. Megkérdezzük, hogy miért? Nem tud rá válaszolni. Hát mert ez így van már régóta, vagy ma mond valamit, de ez nem kielégítő érv. Hogyha odaállítunk vele szembe egy olyan embert, aki szerint a házasság nem érték, akkor az simán meg fogja cáfolni az illetőt. Azért, mert annyi időn keresztül érték volt, most miért kellene, hogy az mindig érték legyen? Ma már nem az az érték. Ma már a szingli lét legyen az érték. Régen a heteroszexuális kapcsolat volt az érték, ma legyen a homoszexuális kapcsolat az érték. És az ember ott áll, és nem tudja megmondani, hogy az miért érték akkor a házasság tulajdonképpen, ha én értéknek tartom. És miért nem érték, azt se tudja megmondani a másik. Hát mert ő úgy gondolja. Ez marad végül. Érték az Isten ismerete, igaz ismerete. Jön egy ember, azt mondja, az nem érték. Miért mondod te értéknek? Szerintem az nem érték. Mi határozza meg azt, hogy mi érték, mi nem érték? És miért érték ez vagy az, amit annak tartunk, vagy annak mond valaki? Egyszerűen, testvérek, az értékek világába egy ilyen hatalmas bizonytalanság tört be. Miért érték a becsület? A jóság. Miért nem az ellentéte az érték? Amiért mindent odaadunk. Amiért mindent feláldozunk, amit bírnunk kell. Miért érték a hűség? A házastársi hűség, vagy akármilyen hűség? Miért nem a hűtlenség az érték? Egyszerűen, testvérek, van, aki ezt mondja, van, aki azt mondja, van, aki azt mondja, hát azért érték, mert a többség így gondolja. Ja, és akkor amit a többség mond, az mindig jó? A többség határozza meg, hogy mi az érték, vagy mi nem érték? Mi lesz, ha a többség gondol egyet, testvérek, és azt fogja mondani, hogy a hűtlenség az érték? Mi erre szavazunk? És a hűség az lesz a nem érték, az értéktelen. Mi lesz, ha a többség majd erre jut a világba? Egy hatalmas értékválság, én inkább úgy mondanám, értékbizonytalanság van a világban. Miért? Azért, mert elvesztettük a legfőbb értéket. Az élő Istent, az igaz ismeretét, az élő Isten igaz ismeretét, ő a legfőbb érték, testvérek, és ami benne van, és ami vele összhangban van, az az érték. De ha nem ismerjük őt, hogy ő kicsoda, milyen, akkor egyszerűen olyan, mint a kihúzták volna a lábunk alól a talajt. Akkor elvesztettük azt a kánont, azt a mértékegységet, amivel mérni tudjuk, hogy mi az érték. Akkor nem tudjuk többet megmondani, az, hogy mi egy méter, ha mondjuk Párizsból, vagy nem tudom, hol őrzik az egy méternek a pontos alapját, hogy így mondjam, amihez viszonyítanak minden. Ha az eltűnik, akkor nehéz lesz utána, meg lehet persze. De értitek, hogy ha eltűnik egy alap, egy meghatározó fundamentum, akkor minden elbizonytalanodik. Az értékek is elbizonytalanodnak, ha nem ismerjük igazán Isten. Testvérek, talán sikerült ennyivel is érzékeltetnem azt, hogy ha az igaz Isten ismeret, és azzal együtt egyébként a helyes kapcsolat Istennel, vagy élő kapcsolat Istennel, és azzal együtt az Istennek a dicsőítése és örömteli magasztalása is nincs jelen a szívünkben, az életünkben, testvérek, akkor annak kikerülhetetlenül a legtragikusabb végkövetkezményei lesznek. Látjuk, testvérek, ezt, hogy azért az nem mindegy, hogy az ember előtt van-e valami, ami összefogja a világot, ami a sokszínű világot egységbe öleli, harmóniába fogja. Azért az nem mindegy, hogy van-e egy örökkévaló cél, ami értelmet ad az egész életemnek, a magatartásomnak, a viselkedett tetteimnek, a gondolataimnak. Azért az nem mindegy, egyáltalán nem mindegy, hogy most akkor milyen értékeket őrzök én, és milyen értékek mentén élem az életemet. Ezek nem mindegy dolgok, ezek meghatározzák a mi hétköznapi életvitelünket, magatartásunkat, életérzésünket, a hangulatunkat, minden meghatározza, a cselekedeteinket. Ha nem ismerjük Istent igazán, helyette valami bálványunk van, az nem tudja őt pótolni. És egyszer csak, testvérek, látjuk ezt a mai világot, hát megtehetjük, hogy bebújjunk valami kis elefántcsontoronyba, azt mondjuk, hogy nem törődünk ezzel, de én nem erre serkentenélek benneteket, hanem arra, hogy kezdjétek keresni, kutatni a Biblia alapján az élő igaz Istent. És törekedjetek velem együtt az ő megismerésére, mert annak meg pozitív következményei vannak és lesznek. Ha valahol nem ismerik Isten, testvérek, akkor lássátok, hogy mennyire negatív következmény. Most még egy dolog jutott eszembe. Csináltunk a fiatalokkal egy ilyen felmérést itt a gyülekezetben. Megkérdezték a gimnazistákat, illetve egyetemistákat arról, hogy mit gondolnak a kereszténységről, miért nem keresztjének. És hát nagyon sok és érdekes válasz érkezett, testvérek, és van egy ilyen válaszcsoport, amelyikbe azt írják a fiatalok, ezek nem templomba járók, magát szinte mindegyik kivétel nélkül kereszténynek vagy kereszténynek vallja egyébként, de azt vallják, hogy egy csoport tagjai, hogy ők azért nem mennek kereszténység tájára se, mert ők jól megvannak a kereszténység, illetve Isten nélkül is. Tehát az élethez nem szükséges, nincs jelentősége az életben annak, hogy valaki hisz Istenben, vagy ismerje Istent igazán, vagy nem. Tehát ez biztos, testvérek, hogy nagyon sokan így gondolják ma, hogy az Isten hitnek egyszerűen nincs semmi jelentősége az ő hétköznapi életükre nézve, ezért nem is foglalkoznak vele. Tehát úgy gondolnak rá, mint hogy most van valaki mondta, hogy van egy barátja, aki gyűjti a bégeket, és a bégekről órák hosszat tud beszélni. Most mondja, meghallgatom, de hát annak az én számomra mi jelentősége van? Az illetőnek milyen bégekgyűjteménye van? Hát semmi. Az én életemben nem. Nincs jelentősége az életemben. És sokan így vannak Istennel, testvérek, mint az illető a másik bégekgyűjtő. Hát nincs jelentősége. Hát valaki hinni akar rám, higgyen. De hát nincs jelentősége, de van jelentősége. Az illető még nem látja, nem érti, hogy mekkora jelentősége van az Isten hitnek, az igaz Isten ismeretnek, az Isten igaz tiszteletének és dicséretének. Ott áll az ő életébe, mondogatja, hogy az Isten hitnek nincs jelentősége, és én jól megvagyok az Isten nélkül, így is lehet élni az életet, közben iszik, közben dohányzik, közben idegroncs, közben mindenféle gyógyszereket szed, közben szanaszét hullik a házassága, közben mit tudom én, milyen üresnek érzi az egész életet, romokba van, de ő mondja, hogy köszönjük, hogy jó megvan Isten nélkül. Nem látja, hogy az Isten igaz ismerete miatt van az a sok nyomorúság, boldogtalanság az életébe. Lehet, hogy nekünk kéne megmondani, vagy elbeszélgetni ezekkel az emberekkel, hogy igenis értsék meg, hogy az Istenbe vetett hit az egy nagyon gyakorlati, jó következményekkel jár, és a hiánya meg nagyon negatív következményekkel járó dolog. Az nem olyan, mint a bélyeggyűjtés, vagy halászat, vagy nem tudom micsoda. Kellene egy megértenünk, hogy ránk milyen nagy szerep van, jut ebben a világban, milyen nagy feladat hárul ránk, ha mi ismerjük igazán Istent, akár ha nem is kimerítően, de mégis van Istenről igaz ismeretünk, hogy elmondjuk ezeknek az embereknek. Soha nem leszünk a toppon, hogy Isten nem lehet úgy kimerítően ismerni, minden kis részletre kiterjedve. De lehet róla igaz ismeretünk a Biblia alapján, a Bibliába az igébe vetett hit alapján, majd még erről is fogunk külön beszélni. Lehet, és nekünk lenne a feladatunk, hogy elmondjuk az embereknek ezt. Azoknak a fiataloknak, akiknek feltettük a kérdést, a szomszédoknak, az öregeknek, a munkatársaknak, akik körülöttetek vannak. Az igaz Isten ismeretet tolmácsolni kell, mondani kell. Rá kell mutatni, hogy ennek, ha van, áldott következményei lesznek a lelki életükbe, a fizikai, földi életükbe, az örök életükre nézve is. És ha nem, akkor annak meg fogják látni, már látják is a negatív következményt, csak lehet, hogy nem tudják, hogy az azért van. Beszéljünk az igaz Istenről, és mi magunk is törekedjünk őt egyre mélyebben, egyre jobban megismerni. Innen fogjuk folytatni. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, Istenünk, hogy te kinyilatkoztattad magad, úgy, ahogy olvastuk Ézsaiásnál, Jeremiásnál is, és köszönjük, hogy éppen ezért te igazán megismerhető vagy. Köszönjük néked, hogy jössz hozzánk a te lelked, a te igéd által, és lerántod önmagadról a leplet, hogy megismerhessünk téged olyannak, amilyen valóban vagy. És igaz és helyes, valósághű Isten ismeretre juthassunk. Kérünk, hogy munkálkodj ezen továbbra is, úgy, hogy eddig munkálkodtál. Végtelen vagy te, és ezért a te megismerésednek soha nem tudunk a végére jutni, mi, akik véges teremtményeid vagyunk. De köszönjük néked, hogy lépésről lépésre mégis előre haladhatunk a te megismerésednek az útján. Köszönjük te néked, Urunk Istenünk, hogy rávilágítottál arra, hogy te nem egy nélkülözhetetlen valaki vagy, hanem pontosabban nélkülözhetetlen valaki vagy. Nem nélkülözhet téged az ember. Mert ha nélkülöz, annak olyan nyomorult következményei vannak, amiket láttunk, amiket talán tapasztalunk is az életünkbe. Segíts, hogy rádöbbenjünk mi magunk is arra, hogy mekkora szükségünk van rejád. Nem neked van ránk szükséged, hanem nekünk rejád. Segíts, Urunk, fölfogni ennek a jelentőségét, hogy milyen nagy kegyelem és milyen nagy szeretet a részedről, hogy te nem bújtál el, nem rejtőztél el előlünk, hanem mint egy közénk jöttél. És kijelentetted magad nem csak a Bibliában, a lelked által, hanem Jézusban, akiben itt jártál közöttünk. Köszönjük néked, hogy hívsz minket a te igaz megismerésedre. Lelkesítesz erre, buzdítasz erre minket ma is. Segíts bennünket, hogy igazán megismerhessünk. És benned megtaláljuk azt, aki a széteső világot újra egyé teszi a számunkra. Megtaláljuk azt, aki cél és valódi értelmet ad nekünk. És megtaláljuk a valódi értékek forrását a te drága személyedben. Könyörülj meg, és vonj magadhoz közel minnyájunkat. Köszönjük, hogy így bízhatjuk rád most életünket, családjainkat, gyülekezetünket, országunkat. Kérünk téged külön azokért, akik gyászoló szívvel, szomorúan jöttek ma el közénk, a te vigasztalásoddal, a te szereteteddel, orvosolt sebeiket, és áld meg örömmel és békességgel a szíveiket. Kérünk téged azokért, akik útkereséssel vannak, akik próbálnak feléd közeledni, kérünk, hogy vondd őket magadhoz közel, és áld meg az ő szívüket is. Szólj hozzájuk, és töltsd be szükségeiket, lelki szükségleteiket. Imádkozunk hozzád, Urunk, a kísértések alatt lévőkért. Kérünk, hogy a te kegyelmedből erősítsd meg az ő irántad való bizalmukat és hitüket. Kérünk téged, Urunk, a drága testvéreinkért, akik kórházban vannak, a te vigasztalásoddal, közelségeddel, gyógyító szereteteddel vedd körül szívüket, életüket. Adj orvosaiknak is bölcsességet a gyógyításukhoz. Urunk, nagyon kérünk nemzetünkért, népünkért, ahol olyan sok ember vallotta magát Isten hívőnek, úgyhogy közben nem ismer téged. Kérünk téged, hogy terjezd a mi népünkbe az igaz Isten ismeretet. Vond magadhoz közel ennek a népnek a szívét, hogy valóban szabad nép legyen, valóban benned örvendező és téged helyesen tisztelő néppé válhasson. Kérünk, adj egy ilyen lelki forradalmat, lelki megújulást, ébredést a mi nemzetünknek. Köszönjük néked, hogy így hozhatjuk eléd imádságunkat, a meghallgattatást biztos tudatával. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Először is jelzem a testvéreknek szomorú és együttérző szívvel, hogy az elmúlt héten halottunk volt. Kisteleken október 18-án 11 órakor búcsúztunk Berkó Jánostól, akit 79 esztendős korában szólított el közülünk teremtője, élet és halál ura. Búcsúztak tőle sírjánál felesége, élettársa pontosabban. Búcsúzott tőle két lánya és azoknak családja, és sokan, akik ismerték és szerették János bátyánkat. Isten vigasztalását és békességét kívánjuk az itt maradottaknak. Hirdetem a testvéreknek a jövő heti programjainkat, melyeket megtartunk a szokott időben. Jövő vasárnap, ha Isten éltet minket, úrvacsoraosztás is lesz. Ajánlom a testvérek figyelmébe a Reformáció hete programját, amit úgy tudom, hogy meg is kaptak a testvérek, amikor jöttek a templomba. Aki nem kapta volna, meg kérjen ilyen program füzetet, és szeretettel várjuk majd a testvéreket a Reformáció heti alkalmainkra is. Hirdetem még a testvéreknek, hogy az udvaron előre haladt az építkezés. Továbbra is fenn kell, hogy tartsuk az adakozás hirdetését, és alázattal és szelíden és szeretettel kérem a testvéreket, hogy akit az Úr lelke tényleg indít erre, érezze ennek a szükségét, szükségünk van még pénzre. Akit tud adakozni erre, az tegye meg az irodába, vagy átutalással, megjelölve, hogy az építkezésre adakozik. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Drága testvéreim, a záró énekünket keressük elő, de még mielőtt azt elénekelnénk, egy fontos dolgot eszembe juttatott az Úr. Boda Domokos testvérünk, könyvére tévedt itt a pillantásom, ami itt van mellettem, ugyanis Domi bátyánk leírta egy kicsit bővebben az élet útját, mint ahogy a korábbi könyvében leírta. Én magam is végig olvastam ezt a könyvet, rendkívül olvasmányosnak tartottam, és ami engem különösen is megragadott benne, az nem a szakmai rész, bár az is érdekes, és mondjuk aki nem orvos, még azt is le tudja kötni, érdekes kis egyéni sztorikkal, kis történetekkel fűszerezte az önéletírásának a szakmai részét is, úgyhogy még ez is tolerálható annak is, aki nem orvos és nem járatos a orvostudományba, az is talál benne érthető dolgokat. Viszont ami engem igazán megragadott, hogy az ő személyes életútját úgy Isten központúan tudja bemutatni. Hogy Istent dicsőíti, Istent magasztalja, idős fővel, meglett vén fejjel itt van közöttünk, minden alkalommal jön, és az ő Isten dicséret ebből a könyvből is kitűni, kitetszik. Most azt mondta nekem, hogy hát próbáljam így szeliden ajánlani a testvéreknek megvételre a könyvét, hát én ajánlom, szíves örömest ajánlom, az iratterjesztésünkbe kapható, sőt, Domi bátyánk biztos arra is kész, mondta is, hogy ő dedikálja ezt annak, aki azt kéri tőle. Tehát ajánlom a testvérek figyelmébe ezt az építő olvasmányt. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző ura és pásztora. Testvéreim, a 247. énekünket lapozzuk fel, és ezt énekeljük lezárva istentiszteletünket. 247. két utolsó versét énekeljük el. Szenteknek szentje vagy, ó Isten, s nincs hiba szent akaratodnak határozásiba. Utána pedig a nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük, nemzeti ünnepünkre is emlékezve közben.
Szenteknek szentje vagy, ó Isten, s nincs hiba, szent akaratodnak határozásiba. Megáll igazságot, akart az törvény széke, mivel jól ismered a szíved és veséged, mégis a bűnösnek halálát te nem örülsz, inkább nagy irgalmat szerint rajta
Köszönöm.